Gerjesszük fel a Szent Szellemet, a Samanasszadarielári. Ó, Massadarielárianá, Szédirielárianá, 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 ó, Lepassadarielárianá, ó, Ledirielárianá, Szédirielárianá, Szédirielárianá, ó, Massigidirielárianá, Szubadarielárianá, ó, Jézus, a Jézus, a Messiás, sem a Szedari Elariana, Sédiri Elariana, ó, Massidiri Elariana, Sédiri Elariana, ó, Ladari Elariana, Sédiri Elariana, Sédiri Elariana, Sédiri Elariana, ó, Massadari Elariana, Sédiri Elariana, Sédiri Elariana, Sidiri 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 Elariana. Ó, halleluja, Massadari Elariana, Sidiri Elariana, Sidiri Elariana. Mi nagy vagy, Uram, mi fenséges, mi hatalmas, Uram, köszönjük neked. Hatalmas vagy, Uram, te vagy a király, te ülsz a mennyei trónon, és mi ott ülünk veled a Jézus Krisztus nevében. Hálákat adunk, Uram. Oda megyünk a trónod elé, és leborulunk előtted. Leborulunk a lábaid elé. Letesszük a problémáinkat a lábaid elé, mennyei Atyám. Hálákat adunk neked minden jóért, amit elvégzel az életünkben. Te vagy a nagy király, te vagy az Úr, a fenséges király. Te vagy közöttünk, bennünk, és körülöttünk, és itt vagy középen, drága Jézus, itt állsz. És velünk együtt dicséred az Urat. Köszönjük ezt Jézus nevében, hálákat adunk. Köszönjük, drága Szent Szellem, hogy itt jelen vagy. A drága kenet itt van, ez a drága erős kenet Jézus nevében. Hálákat adunk, mennyei Atyám. Köszönjük a jóságodat, az akaratodat, a szeretetedet, a békességedet, az aggodalommentes életünket. Neked köszönhetjük, Uram. Taníts minket, Uram. Köszönjük az igédet, amely élő és ható, és bejut a szellemünkbe, a lelkünkbe, a testünkbe. Megbékíti a lelkünket, megvigasztal bennünket a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei Atyám, hogy te vagy az életünk forrása, te vagy az út, te vagy az igazság, te vagy az élet. Köszönjük ezt neked. Te vagy a jelen, te vagy a múlt, te vagy a jövő, te vagy a kezdet és a vég, az alfa és az omega. Halleluja, dicsérünk ezért, Uram. Hálákat adok, mennyei Atyám, az itt jelenlevő drága testvéreimért, a drága gyermekeidért, Uram. Hálákat adok az ő szívükért, hogy megnyitották a te igazságodra, Uram. Köszönjük, hogy a drága Szent Szellemnek adhatjuk a mai alkalmat, és köszönjük, hogy a drága Szent Szellem fogja a szavakat szólni a számon keresztül. Köszönjük, hogy az Úr üzenete elér a szívekig, megérinti a szíveket, és csodákat, jeleket teszel a mai napon is, mennyei Atyám. Hálákat adok, mennyei Atyám, azokért, akik nincsenek jelen a mai alkalmon. Köszönjük az ő szívüket is, mert itt vannak Jézus nevében. Itt van a szívük. Köszönjük, mennyei Atyám. Köszönjük a drága testvéreket az Úrban, akik hallgatnak minket az interneten keresztül. Jézus nevében. Köszönjük az ő családjukat is. Köszönjük az ő szívüket. Köszönjük, hogy az Úr Jézus lakozik a szívükben. És köszönjük, hogy mintegy mag elvethetjük az ige magját mindenki szívében, és az felnövekedik és gyümölcsöt terem a Jézus nevében. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk. és a mai napon is kihirdetjük azt, hogy annak a szellemmel, akik bennünk, aki az Úr Jézus Krisztus feltámasztotta a halálból, és ugyanaz a drága Szent Szellem, amely feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz megeleveníti a mi halandó testünket is, az ő bennünk lakozása által. És ezért hálákat adunk, és kijelentjük, hogy gyógyultak vagyunk, szabadok vagyunk minden nyomástól, az ördög minden támadásától, és mi ellenállunk neki, mert engedelmeskedünk Istennek, engedelmeskedünk az igének, és használjuk az igét, és ezért meghajol az ördög, és elfut előlünk a Jézus nevében. Hálákat adunk, mennyei Atyám, a mai napért, Jézus nevében. Amen. 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 Dicsőség az Atyának, és hála-hála Fiának. Köszönjük, hogy ő megváltott minket, és gyönyörűséges jelenlétben tart minket, és ezt a jelenlétet mi élvezzük a szívünkben, és ez a jelenlét soha ne hagyjon el minket. Jézus nevében mindig tartsuk meg a békességet, az örömöt, az Úr öröme a mi erősségünk. És ebben a jelenlétben, ebben a kenetben, hogy megnyitottátok a szíveteket is, az ige befogadására, a fületeket megnyitottátok az ige hallására, és a szemeteket is megnyitottátok, hogy meglássátok az ő igazságát, akaratát, amit a mai napon is mondani akar nektek a Jézus nevében. Mai alkalommal mindenkit köszöntök nagy szeretettel, örülök minden drága testvéremnek, aki itt jelen van, és aki nincs, azoknak is Jézus nevében, és a mai napon a hívő hatalmáról fogok nektek beszélni. Arról a hatalomról beszélek, amelyet Isten adott a hívőknek. De nem csak a mi hatalmunkról fogunk beszélni, nem azzal foglalkozunk csak, hanem a sátán hatalmával is. Az első igénk az 1 Mózes 1-ben található, amit az egyszerű fordításból olvasok. 1 Mózes 1-ben a 26-tól 28-ig. Azt mondja Isten igéje. Szólt Isten, alkossunk embert, aki hasonló hozzánk, és olyan, mint mi. Uralkodjon a tenger halain, az ég madarain, és a házi állatokon. Uralkodjon az egész földön, és a kisebb állatokon, amelyek a földön mozognak. Megteremtette hát Isten az embert, aki hasonlít hozzá. Úgy teremtette, hogy olyan legyen, mint ő. Férfinak és nőnek teremtette őket. Azután megáldotta őket. Legyetek termékenyek, szaporodjatok, sokasodjatok, népesítsétek be a földet, és vegyétek birtokba. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a többi állatokon, amelyek a földön élnek és mozognak. Amen. Ebben láthatjuk, hogy Isten a kezdetekkor megteremtette a férfit és a nőt, Ádámot és Évát, és nekik adta a hatalmat, hogy uralkodjanak a föld felett. Minden felett uralkodjanak a földön, az állatokon és mindenen. Az 1 Mózes 2.15, a miénkből olvasom, az pedig azt mondja, mert adott utasítást Isten az embernek. És elolvasom ezt az utasítást. És vevé az Úristen az embert, és helyezteté őt az édenkertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Amen. Tehát Isten azt az utasítást adta nekik, az embereknek, hogy viseljék gondját, műveljék és őrizzék a kertet. Ez azt jelenti, hogy valamitől meg kellett védeni ezt a területet. Ez volt Istennek az eredeti célja, hogy kormányozzák, uralkodjanak és az ő akaratát valósítsák meg ezen a földön. Az édenkert az valószínű, hogy egy földrajzi hely lehetett, mert később olvashatjuk az igében, hogy van egy kerten kívüli rész is, ahova, ugye, amikor az ember vétkezett, ki lettek üzve az édenkertjéből, tehát akkor volt egy más terület is, ahova ki üzte őket Isten. Tehát azt jelenti, hogy Isten terve a kerttel az volt, hogy kibővítsék, megnagyobbítsák, míg az egész földet be nem borítja. Az embernek azért adatott a hatalom, hogy megvédje és meghódítsa a földet, mert Isten kezének alkotásai fölött úr lett ezen a földön az ember. Zsoltár 8-as fejezetéhez lapozunk, azt is az egyszerű fordításból fogom nektek olvasni. Zsoltár 8-as fejezetben az 1-es vers és a 3-tól 6-ig. Ó, Urunk, örökké való! Az egész földön nincs nevednél fenségesebb. Az égnél is magasabbra emelted dicsőségedet. Nézem az eget, kezed munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél. És csodálkozom, micsoda a halandó, hogy törődsz vele. Kicsoda az emberfia, hogy egyáltalán észreveszed. Hiszen olyanná tetted, hogy majdnem Istennel ér fel. Megkoronáztad méltósággal és dicsőséggel. Úrrá tetted minden teremtményed fölött, és mindent hatalma alá rendeltél. Amen. Itt rólunk szól. Tehát kevéssel tette kisebbé magánál az embert Isten. Mert az uralmat, ami az ő keze munkája volt, azt nekünk adta az embernek, hogy uralkodjunk minden felett. Itt írja, hogy Elohim, tehát az Elohim szó a héberben Istent jelent, a mi fordításunkban ott van zárójelbe. Látjuk, hogy a hatalom szó, melyet a 1 Mózesben a Teremtés könyve említ, itt megismétlődik, amit olvastam az 1 Mózesben. Tehát Isten úrrá tette az embert a kezei alkotásain. Most nézzük meg a Zsoltár 115-ben a 16-os verset, ezt viszont a miénkből nézzük. Az egek az Úrnak egei, de a földet az ember fiainak adta.
Amen.
Amen. Ez az ige is bebizonyítja, hogy Isten az embernek adta az uralmat. Tehát Isten a földi uralmat a fizikai embernek adta. És amikor az ember elbukott, akkor Istentől kapott tekintélyét és hatalmát átadta az ördögnek, amikor bűnbe esett. A kezdetekben a sátánnak nem volt joga és hatalma arra, hogy uralkodjon a föld felett. Nem volt joga hozzá. A sátán sosem kapott hatalmat Istentől arra, hogy elnyomja az embert, és uralkodjon rajta, és uralkodjon a földön. Mi van most itt a földön? Ha körbenézünk, látjuk, mi van a világban, mi van a földön. Sajnos az egész földet elborította a gonoszság. Nézzük meg, hogyan történt a hatalom elvesztése. Ezt tudjuk, az 1 Mózes 3-ban le van írva. Nem fogom az egészet elolvasni, a bűnbeesést. 1 Mózes 3-ban már ismeritek ezt a részt, amikor a kígyó megkísértette és becsapta Évát. Tehát hazudott neki, csapdába csalta. Az 1 Mózes 3-1 így szól. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett, és mondta az asszonynak, csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? 4-5-ös vers, és mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lésztek, mint az Isten jónak és gonosznak tudói. Ezt mondta a kígyó Évának. És az első versben, amit olvasunk, a ravasz szó itt alattomost, megtévesztőt és rafináltat is jelent. Tehát több jelentése van. És ahogy olvastam, látjátok ebből, hogy a sátán Isten természetét és jellemét támadta meg, amikor bírálni kezdte Istent. Mint ha azt mondta volna, hogy Isten nem szeret titeket, mert visszatart tőletek dolgokat. Csak csalással jutott célhoz. Csalással kísértette meg Ádámot és Évát, hogy vétkezzenek Isten ellen. Éva elhitte a kígyónak a hazugságot, mert nem volt elég ismerete arról, hogy Isten mit mondott nekik. 6-os vers. És látta az asszony, hogy jó az a fa eledelre, és hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért. Szakaszta azért annak gyümölcséből, és evett, és adott a vele levő férjének is, és az is evett. Tehát Éva elcsábult. A tekintetét elfordította Isten szaváról, Isten igéjéről, Isten ígéretéről, Isten utasításairól, és mindjárt rögtön a gyümölcsöt nézte. A gyümölcsöt nézte, már és azt látta, hogy az nagyon jó és kívánatos. A kígyó befolyásának hatására úgy érezte, hogy Isten megtagadt tőle valamit, amit ő maga teremtett.
amit Isten teremtett, hogy meg akarja tőle fosztani attól a gyümölcstől. Evett a fáról, és adott a vele levő Ádámnak is, a férjének is, ami miatt bűnbe estek és elbuktak. Ezzel az a kapcsolat, mely hitben indult el, most hirtelen félelembe csapott át. Mi történt itt? Vajon lett volna hatalma Ádámnak és Évának, hogy megdorgálja az ellenséget, a kísértőt, és elküldje Kerből? Igen, lett volna hatalmuk. Lett volna hatalmuk, mert az egész hatalmat megkapták az egész föld felett, minden állat felett, és még a gonosz felett is. Az emberpár rendelkezett minden hatalommal, és a sátán azért ezt a módot választotta, a kísértést, mert neki nem volt hatalma Isten ellen. Az embernek van hatalma. Az embernek lett volna hatalma arra, hogy megdorgálja és elküldje a kígyót, a sátánt, az ördögöt, de nem tette. Ezzel az engedetlenséggel bűnt követtek el, és ezért az ember szelleme elszakadt Isten szellemétől. Úgy is lehet mondani, hogy kikapcsolták magukat Isten áramköréből, és a világosságból sötétség lett. De ugye tudjuk, hogy a későbbiek folyamán megfordult, amit Jézusnak köszönhetünk. Tehát megszakadt a kapcsolat. Az ellenség lett az e világ ura. Attól a perctől kezdve, hogy vétkeztek, mi lett az ellenségből? Olvassuk el a 2 Korintus 4.4-ben. Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Tehát mi lett ebből? Mi lett az ellenségből? E világ istene. És mit tett? Megvakította az emberek elméjét, és hitetlenné váltak az emberek. Hitetlenné. Tehát abban a pillanatban, amikor Ádám és Éva elbukott, elvesztették a hatalmat. Pedig az ember Isten hatalmával, áldásaival, eszközeivel rendelkezett, és Istennek célja volt velük. De az ember hatalma azonban elveszett, és a sátán lett a világ ura, aki törvénytelenül van itt a földön, és törvénytelenül uralkodik. Ellopta, elbirtokolta a hatalmat, megvakította az emberek elméjét, és azért jött, hogy öljön, lopjon és pusztítson. Ez az ördög, ez nem csak Ádámot és Évát kísértette meg, jobban mondva nem csak Évát, hanem Jézust is. És ezt a Lukács evangéliumban olvashatjuk. Oda is lapozunk, jó? Lukács evangélium 4-es fejezethez. Nem olvasom el itt se az egész történetet. Tudjuk azt, hogy Jézus mikor bemerítkezett, majd Szent Szellem keresztséget nyert, akkor a Szent Szellem ezután elvitte pusztába. Ott a sátán 3-szor kísértette meg. És egy kísértést nézünk meg ebből. A Lukács 4-ben az 5-ös verset. Majd felvivén őt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatta néki e föld minden országait egy szempillantásban, 6-os vers, és mondanék ki az ördög. Néked adom mindezt a hatalmat, és ezeknek dicsőségét, mert nékem adatot, és annak adom, akinek akarom. Amen. Azért vettem ki ezt a kísértést, mert ez a hatalomról szól, amit a mai napon tanulmányozunk. Mikor kapta meg a gonosz ezt a hatalmat? Mert azt olvassuk az igében, hogy azt mondja, hogy ez nékem adatott ez a hatalom. Így van. Amikor az első emberpár elbukott, és mit tett Jézus? Nem cáfolta meg az ördög állítását. Mert ez így volt, az övé lett a hatalom. Az ördög megkísértette Jézust, de Jézus sohasem hódolt be neki, hanem ellenállt neki. Isten igéjével válaszolt neki, hogy megvan írva. A sátán minden csatát elvesztett vele szemben. És mit látunk itt? Jézus eljött a földre, és gyakorolta az Istentől kapott hatalmát. Tehát ez mélyedjen el a szívünkbe, hogy igenis, hatalmunk van az ördög felett, mert Jézus lefegyverezte az ellenséget. És visszanyerte a hatalmat, amit megosztott velünk. Erről is beszélek a későbbiek folyamán. Tehát fel kell ismerned, hogy a sátánnak semmi hatalma nincs feletted. Ő egy legyőzött ellenség. Az egyetlen fegyvere ellened a hazugság és a csalás. Ezzel támad. Amikor valakinek az élete romokba hever, vagy valami problémával küszködik, akkor általában mindig azt mondjuk, hogy a sátán kilövi a nyilakat felénk. A sátán kilövi. Az lehet, hogy kilövi, de te neked van egy fegyverzeted, amivel lefegyverezheted őt. Neked felelned kell a sátánnak a hazugságaira és a csalásaira. Ha nem adod meg magad a sátánnak, akkor nem lesz támadási felülete és hatalma ellened. 2 Korintus 10-hez lapozzunk. Ezt elolvasom mind a két fordításból. Tehát 2 Korintus 10-ben a 3-tól 5-ig. Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Mert a mi hadviselésünk fegyverei nem testiek, hanem Isten által hatalmasak, erősségek lerontására. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, mely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Egyszerű fordítás. Mert igaz, hogy ebben a testben élünk, de nem közönséges fegyverekkel harcolunk, ahogyan az emberek szoktak. A mi fegyvereink nem emberalkotta eszközök, hanem szellemi fegyverek, amelyek Isten ereje által hatásosak. Ezekkel le tudunk rombolni minden büszke erődítményt, amelyet az ellenség azért épített, hogy Isten igazi megismerését akadályozza. Le is rombolunk minden emberi okoskodást és vitatkozást, és fogjul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak. Amen. Az egyszerű fordítás érthetőbben elmondja, hogy Isten mit üzen, hogy Jézus mire buzdít minket, hogy erődítményeket tudunk az a gondolatainkban építeni, amit a gonosz által építünk, a gonosz gondolatai által erődítményeket. De ezek Krisztus igéje által le tudjuk rombolni. A szellem kardja Isten igéje, azzal tudjuk lerontani, lerombolni ezeket a gondolatokat. És igenis, nagyon-nagyon meg kell feszíteni a testünket és a gondolatvilágunkat is, amikor azt mondjuk, hogy leülünk Isten igéjével foglalkozni, és ki kell zárni a világ dolgait. Nagyon sokszor nehéz, amikor zaklatott állapotban van az ember, de sosem szabad elhagyni Isten igéjét, és mindig is kiáltani kell Jézushoz, mert ő tud egyedül segíteni. Az ő igéje. Meg kell újítani az elmét vele. Ez nagyon fontos. Tehát ezek az igeversek hadakozásunk fegyvereiről beszélnek, és minden fegyver, amit megemlít, az elménkkel, a gondolatainkkal van kapcsolatban. Isten igéje fegyverünk, ahogy mondtam. Sátánnak nincs hatalma arra, hogy bármit tegyen veled, csak is csaláson keresztül. Mi ellene tudunk állni neki. Ugye tudjuk, hogy a sátán az, aki körbejár, keresve kitnyeljen el, és a gondolatainkban támad. Fel kell ismerned, hogy te vagy az, akinek tekintélye és hatalma van felette. A sátán azt harcol ellened a gondolatokkal, és a te fegyvereid olyanok, amelyek fogjul tudják ejteni. Fogjul ejtik ezeket a gondolatokat. Olyan fegyvereink vannak. Máté 12-höz lapozunk. Nagyon szeretem az igét, hiszem azt, hogy ti is. Máté 12:29 azt mondja. Avagy, mi módon mehet be valaki a hatalmasnak házába, és rabolhatja el annak kincseit, hanem ha megkötözi előbb a hatalmast, és akkor rabolja ki annak házát. Ez nagyon érdekes igevers, és többféle megvilágításból lehet látni belőle az értelmet. És amit most elolvastam, erről az oldalról, amit most elmondok, még nem láttuk ennek az igének az értelmezését. Ki az erős ember? Ebben az igében, ebben az értelemben az ellenség, az ördög, a sátán, a kígyó, aki e világ istene. Az ő háza, ez a világ. És ez a világ, ez nekünk adatott, de ő birtokolja. Mit jelent kirabolni az ő házát? Azt, hogy elvenni bármit tőle, amit összegyűjtött, összelopott, mert hisz azért jött, hogy öljön, lopjon és pusztítson. És a kirablás azt jelenti, hogy visszaszerezzük azt, amit ő elrabolt, amit ellopott, amit elvett. Mit tett Jézus? Nézzük Jézus példáját. Mit tett Jézus 3,5 éves szolgálata során? Elkezdte visszaszerezni azt, amit az ördög ellopott. Hogyan? Tehát visszafoglalta a gonosz munkáját. Hogyan? Betegeket gyógyított, ördögöket űzött, felemelte az elnyomottat, megbocsátotta a bűnöket, vagyis rombolni kezdte a gonosz munkáját. Miért volt erre joga? Ki volt ő? Mi nem volt Jézusban? Bűn. A sátán hatalma az ember bűnének volt köszönhető. Jézusnak viszont azért volt hatalma, mert nem volt benne bűn. Igaz volt. És az adatott Jézusnak hatalmat, hogy igaz volt. Nem volt bűne, így képes volt eljönni erre a bűnös világra. Mivel ő igaz, ezért képes volt kirabolni az ellenségnek a házát, azzal, hogy démonokat üzött, betegeket gyógyított, és tudta a szolgálatát végezni. És az Úr megmutatta nekem a következő igét, ami megerősíti ezt, amit most olvastam, az a Lukács evangéliumban van a 11-es fejezetben. Hiszem, hogy az Úr jól mutatta nekem ezt az igét. Lukács evangélium 11-es fejezet, 21-22-es verse. Azt írja. Mikor az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, amilyen van, békességben van. De mikor a nálánál erősebb reáljövén legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, melyhez bízott, és amit tőle zsákmányol, elosztja. Amen. Halleluja. Az erős fegyveres ebben az értelemben az ördög, a sátán. És amikor elégedett, amikor tud ölni, lopni, pusztítani, akkor békességben van. De amikor megzavarják, mert a nálánál erősebb az a Jézus, és mi vagyunk, akik Jézusban vagyunk, akkor mi legyőzzük. Legyőzzük, és minden fegyverzetét elvesszük. Minden fegyverzetét. Újjászületnek az emberek, meggyógyulnak az emberek. Tehát itt van, hogy elveszi tőle a fegyvereit, és megosztja. Tehát megosztotta Jézus velünk. Megosztotta az uralmat, a hatalmat. Megosztotta velünk, elvette az ellenségtől. Visszaszerezte a hatalmat. Tehát Jézust semmi sem állíthatta meg, mert igaz volt. És az igazság kötözi meg az ellenséget. Ugye olvashatjuk a János 8.32-ben, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. És mit olvassunk a János 17.17-ben, hogy Isten igéje az igazság. Amen. Jézus nem kiabált a sátánnal, hogy megkötözlek, kiűzlek, megátkozlak, hanem Jézus a szavával, Isten igéjével gyógyította a betegeket. Tehát hatalma volt az ellenség felett, és rombolta a házát. Tehát nem az ördögre való kiabálás köti meg az ellenséget, hanem az, hogy megigazultunk Krisztusban. A bűn az, ami felhatalmazta a sátánt, hogy a világba jöhessen. Neked pedig a megigazulás biztosít hatalmat ahhoz, hogy kirabold a házát. Amen. Hogyan kötözzük meg az erős embert? Úgy, hogy tudod, hogy ki vagy Krisztusban. Tudod azt, hogy megigazult vagy Krisztusban, és bűntelen vagy. Isten igazsága lettünk a Krisztusban. 2 Korintus 5.21. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Amen.
Amen.
Halleluja. Tehát, ha egyszer igazzá válsz, újra hatalmi pozícióba kerülsz, visszanyered a tekintét, teljes és tökéletes jogod lesz hozzá, hogy lerombold az ellenség munkáját. A saját életedben is, a családodéban is, mások életében is, amerre csak jársz. tehát az újjászületés, az üdvösség adta meg a hatalmat nekünk az ellenség felett. A betegség, szegénység, félelem, aggódás, gyötrődés, vagy bármi gond felett. A megigazulás fogja megkötözni a gonosz dolgokat az életedben, és a megigazulásról kapott kijelentést tart, majd szabadság van az ellenség munkáitól. Ez az igazság hozzájuttat téged a királyság kulcsaihoz. Képes leszel rá, hogy felépítsed Isten országát, és ki fogod tudni űzni az ellenséget az életedből. Kolossé 2.15. Mit tett Jézus? Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, azokat nyilvánosan megszégyenítette, és mutogatta győzelmet aratván felettük a keresztfa által. Halleluja! Ez történt a kereszten, és most már a kereszt utáni időkben vagyunk. Ezt látni kell. Tehát lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat. Az ellenség mostani ereje messze menően nincs ott, nem olyan, mint amilyen a kereszt előtt volt. A kereszten és a feltámadáskor történt valami, ami örökre megváltoztatta az ellenség erejét, helyzetét és a hatáskörét. Le lett rombolva. A birodalma nem bír többé tekintéllyel, csupán halvány árnyéka a csalásnak és a téveigésnek. Az a baj, hogy amikor problémánk van, tudjuk azt, ugye hallottuk is, hogy az ördög egy pici valami. De azt is tudjuk, hogy minden pici dolognak, minden nagy dolognak van árnyéka. És mi nem azt a pici dögöt nézzük, hanem az árnyékát. Mert a nagy árnyéka van. Tehát ne éljünk abba az árnyékba. Ne éljünk abba az árnyékba. Jézus azt mondta, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön, és Isten jobbjára ült. Mi pedig Krisztussal együtt ott ülünk a mennyei trónon. A világ továbbra is a gonosz hatalma alatt áll, mert a világ eltévejedett, megkeményedett a szívük, és megvakult az elméjük. Hitetlenné váltak. Sajnos a világban a sátáni a hatalom, de már nem olyan erős, mint a kereszt előtt. Mert Krisztus lefegyverezte a fejedelemségeket, a hatalmasságokat, és hatalmat adott nekünk ezek felett. Amen. Amen. Jézus meghalt a bűneinkért, lefegyverezte az ördögöt, majd feltámadt, és azt mondta a Máté 28.18-ban, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Visszaszerezte Jézus a hatalmat. Visszaszerezte. És ha elolvasod a 19-es elejét, azt mondja, elmenvén azért. Elmenvén azért. Az azt jelenti, hogy ránk ruházta a hatalmát, megosztotta velünk azt a hatalmat, azt az uralmat. Azt mondta, hogy elvettem a kulcsokat, most már nálam van minden hatalom és erő. Legyőzte az ellenséget. Még itt van a földön, de már csak jelenléktelen kis vacak. Nincs hatalma. Mi fölöttünk nincs hatalma. Ha egyszer megfelelően fogsz erről gondolkodni, akkor látni fogod, hogy ki vagy Krisztusban. Te vagy az, akinek tekintélye és hatalma van az ellenség felett. Istentől kaptad. És az egyetlen dolog, amely megakadályozhat a gyakorlásában, ha nem ejted foglyul a gondolataidat. Ha nem használod ezeket a bibliai fegyvereket, hogy megújítsd az elmédet, és felismerd, hogy mivel rendelkezel, akkor az ördög le fog győzni. Rá kell ébredned, hogy te vagy az, akinek hatalma van. Imádkozom azért, hogy megragadd ezt, elmélkedj rajta, és Isten kijelentést adjon neked arról, hogy te vagy az, akitől a sátánnak reszketnie kell. Neked nem kell reszketned a sátántól, mert te vagy az, aki hatalmat és tekintélyt kaptál Istentől. És a Jakab 4.7-et ismeritek. Ha engedelmeskedünk Istennek, akkor ellen tudunk állni az ördögnek, és ő elfut előlünk. Szó szerint elfut. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és az ismétlés fontos, hogy ismételjünk, és újra-újra halljuk ezeket. De magamnak is tanítok. Tehát fontos, hogy halljuk az üzenetet. És ellen kell állnunk. nagyon keményen az ördög. Nagyon-nagyon vergődik. Kepesztet keresi, akit el tud nyelni, de mi nem vagyunk azok. Mi nem vagyunk azok, akiket elnyel, mi hatalmat kapunk, és ezzel a hatalommal birtokoljuk, ami a miénk. Jézus Krisztusban. Amen. Halleluja. Egy imával befejezem, és beszélgetünk, jó?
Jó, oké.
Drága szeretet, mennyei atyánk, hálás a szívünk, érted, Uram. Köszönjük, hogy a szívünkben élsz, és elvezetsz minket minden igazságra. Hálásak vagyunk a kijelentésekért, megértésekért, Uram, a Jézus nevében. Hálákat adok a szívekért. Köszönöm, Uram, hogy megérintetted az itt jelenlevőket Jézus nevében. És ami a mai napon itt van, ez a kenet, ebben minden fajta kenet benne van. Minden jelenlét. Köszönjük, mennyei atyám, hogy megérinted a testeket a Jézus nevében, az egész lényünket, a szellemünket, lelkünket, testünket. Átjárod a testünket. Őrjáratot jársz a testünk körül, drága Szent Szellem. Köszönjük, hogy megújítottad már a sejtjeinket. A belső szervekben gyógyulás van a Jézus nevében. Köszönjük, hogy a fejünk tetejétől a lábunk ujjáig egészségesek vagyunk, és azok is maradunk. Mert Isten igéje igazság, és az igazságban megvan írva, hogy az ősebei által meggyógyultunk. És hisszük ezt az igazságot, Uram. És hisszük, hogy gyümölcsöt teremez az életünkben. Jézus drága szent nevében hálákat adunk neked, Uram. Hálákat adunk neked az életünkért, a családunk életéért. Mindazok életéért, akivel kapcsolatban vagyunk Jézus nevében. És hálásak vagyunk, Uram, hogy elénk hozod azokat az embereket, akiknek szükségük van a segítségünkre Jézus nevében. Megdorgáljuk az ellenség minden munkáját Jézus nevében, ellenállunk neki, és elfut előlünk az ellenség. Szólunk a betegségnek, és elfut előlünk a Jézus nevében. Szólunk a félelemnek, a problémáknak, az aggodalmaskodásnak, és elfut előlünk a Jézus nevében. Mi Jézusban gyökereztünk meg. Mi vagyunk a szőlőtőnek az ágai. Hálásak vagyunk, hogy ezek az ágak gyümölcsöt tudnak teremni a Jézus nevében. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk, Uram. Szólunk az autókhoz is Jézus nevében, hogy tökéletesen működjenek a Jézus nevében. Az ellenség vegye le a kezét róla Jézus nevében. Helyreállításokat szólítunk. Minden eszköz felett a Jézus nevében. Köszönjük, mennyei atyám. A Jézus drága szent nevében. Amen. 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 Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket én is. A gyógyulás sorozat 8. része következik. A mai tanítás címe: hozzáállás a gyógyuláshoz. Egy kis emlékeztetővel kezdem. A gyógyulás Isten akarata, a betegség pedig átok. A betegség nem Isten eszköze, de lehet az aratásod része. Amikor Jézus a kereszten elbánt a bűnnel, ugyanakkor elbánt a betegséggel is. Gyakran felmerülő kérdés, hogy miért vagyunk betegek. Néhány pontban nézzük ezt meg. Az első pont az étkezés. Ez is egyfajta hozzáállás ugye a gyógyulásunkhoz és az egészségünkhöz. Az egyszerű fordításból olvasom Lukács 16:19-et. Úgy szól. Jézus azt mondta, volt egyszer egy gazdag ember, aki mindig a legdrágább, legfinomabb ruhákat viselte, és napjait fényűző lakomákkal töltötte. Itt az ige vége az, ami most kapcsolódik a tanításhoz. Ebből azt látjuk, hogy a világ dőzsöl, lakmároz, túlzásba is esik néha. És a múlt században a gazdagok körében elterjedt volt, amikor lakomán voltak, és már túlették magukat, hogy elővették a pávatollat, lenyomták a torkukon, megszabadultak a pocakjukba levő ételtől, és folytották az evést. Az ételnek célja van. Az étel a test üzemanyaga. Fontos, hogy figyeljünk a minőségre és a mértékre. Jó tudni, hogy amit megeszel, az eljut a tested minden egyes sejtjébe. 1 Timóteus 4-ben a 4-es 5-ös. Mert Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek azzal. Mert megszenteltetik Istennek igéje és a könyörgés által. Amen. Tehát keresztényi körökben fontos az, hogy az ételt megáldjuk. Ez különösen nagyon hasznos akkor, hogyha hát esetleg kétes helyen ebédelünk, és nem tudjuk, hogy milyen az étel tisztasága. Tehát vigyáznod kell arra, hogy mit eszel, mert a rágyakorolt hatása hosszú távú lesz. Az önuralom az étkezésben ugyancsak fontos tényező. Az ételt élvezni kell, de kellene lenni egy kapcsolónak a gyomrunkban, amikor azt mondja, hogy elég. Itt említem meg a gyógyszereket is. Ma egy túl gyógyszerezett társadalomban élünk. Belénk táplálják, hogy milyen korban, milyen szerv mondja fel a működését. De a gyógyszer nem csak a problémás szervre hat, hanem eljut minden egyes sejtetbe. És nagyon sok esetben a többi sejtnek nincs szüksége az alkalmazott gyógyszerre. Ez pedig újabb problémákat és mellékhatásokat generál. Viszont mi hívők imádkozhatunk azért, hogy a gyógyszer odahasson, arra a szervre hasson, amelyikre szükséges. És imádkozhatunk azért, hogy ne legyen mellékhatása. Megtörhetjük a mellékhatást. Ezek fontos dolgok. A hívők gyógyulása nem egy fiolából jön. Az evangélium tablettát vedd be szükség esetén, mert annak nincs mellékhatása. A második pont a szív állapota. Ez is egyfajta hozzáállást jelent a gyógyuláshoz. A példabeszédek 23.7a következik, amit felolvasok. Mert amiként az ember gondolkodik magában, olyan is valójában. Amen. Ahogy gondolkozol, abba az irányba tart az életed. Ha nem szellemi szinten élünk, hanem a lélek, azaz az érzelmek szintjén működünk, akkor kitesszük magunkat a problémáknak és a traumáknak. Ha felhalmozzuk és hordozzuk a lelki sebeket, akkor annak ára lesz. Legyengítenek és betegé tesznek. Az egészség és gyógyulás egy életmód. Ebben az életmódban most vedheted el a jövőbeli egészség magjait is. Minden esetben gyógyulás történik, amikor harmónia és békesség van a lelkedben, és bensőséges kapcsolatod van az Atyával. Akik a negatív hírekre fókuszálnak, azok lezárják a szívüket, és elfelejtik a jövőt. Például, hogyha az orvos egy nagyon rossz jelentést ad, akkor sokan már a végső útjukról gondolkodnak, és nem arról, hogy hogyan szabadulhatnak meg abból a problémából. Neked milyen az életstílusod? Győztes vagy áldozati életstílusod van? Ha krízis jön, van-e igei alapod? Példaként mondok egy hasonlatot. Késő akkor elmenni a súlyzóért, amikor a beterő már bejutott a házba. Tehát felkészültnek, és megalapozottnak kell lenni a szellemünkben, hogy hatalmat tudjunk venni a betolakodó felett, vagyis a betegség felett. Te az légy, aki azt vallja, hogy Jézus sebei által gyógyult vagyok, és aki ellenáll a betegségnek. Vedd át a hatalmat a tested felett. És mondd meg neki, hogy te vagy a főnök. Azaz, A szellemünknek kell a főnöknek lenni. Ha tudsz parancsolni a kezednek, hogy mit tegyen, ha tudsz parancsolni a lábadnak, hogy hova menjen, akkor ez alapján tudsz parancsolni a szerveidnek és a sejtjeidnek is, de még a szádnak is. Harmadik pont. Megújított elme. Egyszerű fordításból olvasom a Róma 12.2-t. Ne igazodjatok a jelenlegi istentelen korszellemhez, se a divatjaihoz. Ellenkezőleg, újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és ezáltal gyökeresen változzatok meg. Akkor lesztek majd képesek megérteni, mi az, amit Isten akar, ami szerinte jó, ami neki tetszik, amit tökéletesnek tekint. Ezekre igyekezzetek. Amen. Tehát ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújítása által, ezt pedig Isten igéjével tehetjük meg. Egyedül Isten igéje alkalmas arra, hogy az elménket megújítsuk. A világ agymosásban részesíti az embereket, ezért nehéz kitörni a világi gondolkodásmódból. A hirdetésekben hallani lehet idősek otthonáról és olyan biztosításról, hogy az idősek az életük végén szociális otthonba kerülhetnek. Ezek is agymosottá teszik az embert, ami helytelen gondolkodást fog eredményezni. És úgy gondolkodnak, hogy talán elélek 80 évig, jobb esetben 90-ig, de az utolsó éveimben már gondozásra fogok szorulni. Összeterelik az időseket egy olyan életbe, amely a betegségre és a halálra van programozva. Ezért mondja az ige, hogy ne igazodj ehhez a világhoz, hanem alakuljatok át az elmétekben. Vegyük például Mózest, aki 120 évesen is fit volt. Egyszerű fordításból olvasom az 5 Mózes 34 hetet. Mózes 120 éves volt, amikor meghalt, de élet ereje még ilyen idős korában is töretlen maradt, és a látása sem gyengült meg. Amen. Ehhez meg kell változtatnod a gondolkodásmódodat. Olyan formára, hogy Isten gondolkodik. Ehhez bizony befektetésre van szükség. És ez lehet több rétű. Rangsort állítani, időt szánni az ige tanulmányozására, és bármilyen áldozatot hozni, annak érdekében, hogy gyülekezetbe tudj járni, Bibliát tudj olvasni, tanítást hallgatni, a szolgálóknak felkészülni, de ugyanilyen jó befektetés például egy bibliaiskola is. Azt tart téged fiatalon, ha visszautasítod az öregedést. Ne öregedj az elmédben. Adj neki munkát. Legyél sokat az igében, de ez mellett lehet hobbid is, és ez egy kiteljesedett élethez fog vezetni. Negyedik pont. Kételkedés, kétszívűség. Egyszerű fordításból olvasom a Jakab 1-et, a 6-tól 8-ig. Itt ugye az Istentől való kérésről van szó. Viszont aki kér tőle valamit, az bizalommal kérje, ne kételkedve. Aki kételkedik, hasonlít a tenger hullámaihoz, amelyeket a szél ide-oda dobál. Az ilyen ember ne is remélje, hogy megkapja, amit az Úrtól kér, mert aki kételkedik, annak a lelke kétfelé sántikál, nem képes dönteni, mindenben álhatatlan és megbízhatatlan. Amen, ez a vers vége itt a két szívűségre utal. Egy másik fordításból olvasom fel a Jakab 4.8-at. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket, ti kétszívűek. Amen. Az egyszerű fordításban van egy lábjegyzet, ami úgy szól, hogy mossátok meg kezeteket. Tehát itt a megtisztítást, amikor említi az ige, ez a lábjegyzet vonatkozik oda. A kétszívű emberrel az a probléma, hogy nem fog kapni az Úrtól. Akinek a szíve szennyezett, vagy ellentmondásos, azok egészségügyi problémákkal végzik. Amire irányítod a gondolkodásodat, az életed abba az irányba fog haladni. Erre figyelmeztet bennünket a példabeszédek 4.23. Ezt megnézzük mindkét Bibliából. Példabeszédek 4.23. Így hangzik. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Amen. És az egyszerű fordítás pedig azt mondja, mindennél jobban őrizd a szívedet, mert abból fakad az élet forrása. Mind a kettőnek nagyon gyönyörű a mondani valója. Ebben az esetben itt a szív, a szellemünk és a lelkünk együtteséről beszél. Mi szennyezi be a szívünket? A kritizáló és ítélkező szellem. Tudnunk kell, hogy a szellemünk a hit gyára. De nem lehet hit annak a szellemében, amely tele van kárhoztatással és kritizálással, továbbá keserűséggel, megromlott kapcsolatokkal, valamint viszálykodással, haraggal és gyűlölettel. Egy példát mondok. Egy szolgáló folyton kritizálta a tanárait és a vendégszolgálókat. De végül is nem őket sértette meg, hanem az urat, aki mögöttük áll. Ezzel legfőképpen magának okozott kárt, mert azt aratta le, amit elvetett. Az sem jobb, hogyha valaki magában fortyog. És ehhez a napokban kaptam egy idézetet, így szól. Ahogy a kígyóból sem tűnik el a méreg, úgy a gonosz emberből sem a rossz indulat. Tehát ezek miatt lesz az embernek egészségügyi problémája. Ezért kell a lelkisebeket is bekötözni, és az érzelmeinket uralni. A szíved meghatározza a sorsodat. Lásd magad Jézussal együtt ülni a trónon a hatalom helyén, és ellenállni a betegségnek. 5. pont. A helyes hozzáállás. Az egészséged nagy mértékben összefügg az életmóduddal. Olvassuk el a Filippi 4.8-at. Jól ismert vers ez már. Továbbá, atyám fiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jóhírűek, és ha van valami erény, és ha van valami dicséret. Amen. Ha ezt az igét figyelembe veszed, akkor nem fogsz máson gondolkodni. Amit beengedsz, annak maradandó hatása lesz. Például sokan úgy gondolkodnak, hogy hát nem állhat meg egy kis szexuális kaland, egy kis káronkodás, és bizony nem csak a világban, keresztényi körökben is hallani, hogy szexuális élvezetet kívánnak a mindenhatónak, vagy pedig egy nagytestű, négylábú állat testrészeit emlegetik. Ez egyik sem kedves vagy jóhírű. És két igét fogok most olvasni, amely arra inti a keresztényeket, hogy ne káronkodjanak. Efézus 4.31. Minden keserűség és fölgerjedés és harag és lárma és káronkodás kivettessék közületek minden gonoszsággal együtt. És a Kolosse 3.8, ami kapcsolódik ehhez. Most pedig vessétek el ti is mindazokat, haragot, fölgerjedést, gonoszságot, és szátokból a káronkodást és gyalázatos beszédet. Amen. Az a probléma ezekkel, hogy beszennyezik a szívet. A szennyezett szív viszont két szívűséget eredményez. Ami lefoglalja az elmédet, az meghatározza a jövődet. Kérdés. Minden szennyes dolgot beengedsz, amit látsz a tévében? Mert amit beengedsz a szívedbe, az fog megnyilvánulni a fizikai testedben. Lehet, hogy nem rövid időn belül, lehet, hogy csak 10-20 éven belül, de meg fog történni. Nem cipelheted a bűntudatot, a kárhoztatást, a félelmet, aggódást, stresszt, mert ezek megölnek. Ezek helyett ölsd fel a helyes hozzáállást, hálódást, szeretetet, dicséretet, adakozást, pozitív szemléletet, a hitet, a megigazultság tudatot és a békességet. Példabeszédek 17-22 következik. A vidám szív jó orvosságul szolgál, a megtört szellem pedig megszárasztja a csontokat. Amen. Ezt még egyszer elmondom saját szavaimmal is, hogy a vidám szív orvosság. Ez egy életmód, amit a hívő választhat. Az egészségi állapotod a visszatükröződése annak, ami a szellemedben történik. Kétféle dolog történhet, romboló vagy építő. Romboló a szomorúság, a bánat, a megtört lélek. Viszont az egészséget építi a nevetés, a viccelődés, a kacagás, a stabil családi kapcsolatok, és itt említeném meg akár a közös étkezést, a közös programokat, és ehhez hasonlót. Így lesz jó dolga a lelkednek, ami ki fog hatni a tested állapotára is. Pár gondolatot szeretnék előrevetíteni. A közeljövőben fogok tanítani olyan címmel, hogy elköteleződés. Ennek kapcsán szeretnék rávilágítani arra, hogy a családi kapcsolatok rendkívül fontosak, de ez nem szoríthatja ki az urat a második helyre. És egyik bibliaiskolai tanárunk kapott egy kijelentést, ami arról szól, hogy az Úr önzésből kerülhet a második helyre. Tehát mi önzésből a saját kívánságainkat és a dolgainkat helyezzük az Úr dolgai elé. Hatodik pont. A gyógyulás felszabadítása. Egyszerű fordításból következik a Galata 2:20. A mi Bibliánk ugye, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Itt pedig azt olvassuk, hogy Krisztussal együtt engem is keresztre feszítettek, és meghaltam, és így ettől kezdve már nem a saját régi életemet élem, hanem Krisztus él bennem. Ezt az életet, amelyet most testben élek, az Isten fiába vetett hit által élem, aki annyira szeretett engem, hogy önmagát áldozatul adta értem. Pál apostol annak tudatában élt, hogy Krisztus él benne, és ezt fel is használta, és fel is szabadította ezt a hitet az életében és a szolgálatában. Csak a tiszta szív képes Istentől elfogadni. Ennek alapja az Atyával való bensőséges kapcsolat. Isten élete bennünk van az újjászületésünk óta, ami magába foglalja a gyógyulást is. Más szóval, a gyógyulás része az újjászületett szellemi természetünknek. Tehát minden gyógyulás elérhető az újjászületett szellemünkön keresztül. Egy akadály van, az elme, ami lekorlátozza és megakadályozza ezt. Tehát ezért fontos az elme megújítása. A gyógyulás belülről jön, amit nekünk fel kell szabadítanunk a hozzáállásunkkal, a gondolkodásunkkal, a szavainkkal és a cselekedeteinkkel. A gyógyulás már fel lesz szabadítva, amikor Jézus feltámadt a halálból. Szeretném hangsúlyozni, hogy a mi feladatunk felszabadítani, átvenni és birtokolni azt a gyógyulást, amit a názáreti Jézus Krisztus megszerzett a kereszten a számunkra. Jézus, amikor a földön járt, ő kívülről gyógyította meg a betegeket. De az újjászületésünk óta Jézus bennünk él, így a gyógyító ereje is bennünk van. Tehát ma a gyógyulás belülről jön, és nem kívülről. A betegség egy jogtalan betolakodó, amit ki kell toloncolni a testünkből. Fizikai példával érve, egy határsértőt, akinek nincsenek meg a papírjai és a feltételei, hogy az országunkban maradjon, azt kitoloncolják. Ugyanezt kell tenni a betegségekkel, a tünetekkel is. Az esetedben a tested irányít, vagy te irányítod a testedet. Amit teszel vagy mondasz, az vagy felszabadítja a gyógyulást, vagy ajtót nyit a tüneteknek. Mindez rajtad múlik. Egy jó hozzáállás az, amikor azt mondjuk, hogy nincs időm betegnek lenni. És ennek meg is lesz az eredménye, mármint pozitív értelemben. Utolsó igénk az Efézus 3-ban, a 19-es 20-as, az egyszerű fordításból. Bár ezt emberi értelemmel fel sem lehet fogni, én mégis azért imádkozom, hogy átéljétek és igazán megismerjétek Krisztus szeretetét, és ezáltal Isten maga töltsön be titeket teljesen. Bennünk munkálkodó ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni. Amen. Lásd meg, hogy te vagy az erőforrása, mert Isten ereje benned van, bennünk van. És amit látsz a hit szemével, azt megkapod. Amen. Hiszem, hogy használt a gyógyulás sorozatnak ez a része is.
Egy közös imára hívunk benneteket. Ismeritek a hitek egy imáját? Szoktátok imádkozni? Egy picit másképpen, de azt imádkozzuk, úgy, ahogy a Pál apostol tanítja, jó? Álljunk fel, és tiszteljük meg az Urat ezzel. Jézus Krisztus mindenkinek a szíve ajtaja előtt kopogtat, aki még nem engedte be a szívébe. Úgy, ahogy a kártyanaptárunkban, ott kopogtat az ajtón. És szeretne mindenkiben lakozást venni, és mindenkinek a segítségére lenni. Isten egy hatalmas adakozó. A legnagyobb adakozó Isten, hát ő a fiát áldozta fel. Elküldte a földre. Tisztek Jézus Krisztusban? Hallottatok róla? Na, imánk így hangzik. Mondjuk együtt utánam, jó? Teremtő Istenem!
Teremtő Istenem!
Eléd állok!
Eléd állok!
És fennhangon imádkozom!
És fennhangon imádkozom!
Hiszem, hogy Jézus!
Hiszem, hogy Jézus!
Istennek fia!
Istennek fia!
Hiszem, hogy Jézus!
Hiszem, hogy Jézus!
Meghalt az én bűneimért!
Meghalt az én bűneimért!
A Biblia tanítása szerint!
A Biblia tanítása szerint!
Hiszem, hogy Jézus,
feltámadt a halálból,
az én megigazulásomért,
az én megigazulásomért,
hogy ő igazzá tegyen engem,
hogy ő igazzá tegyen engem,
Isten előtt.
Isten előtt.
Kérlek, Jézus,
kérlek, Jézus,
költözz a szívembe,
költözz a szívembe,
és teremts újjá engem,
és teremts újjá engem.
Kérlek, legyél az én Uram,
kérlek, legyél az én.
Megváltom és gyógyítom.
Megváltom és gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem Krisztusban.
Újjászülettem Krisztusban.
Az ő szent vére.
Az ő szent vére.
Megtisztított minden bűntől.
Megtisztított minden bűntől.
Köszönöm, Úr Jézus.
Köszönöm, Úr Jézus.
Az örök életemet.
Az örök életemet.
Amen.
Amen.
Aki ezt hittel, őszintén szívből elmondta, annak megvan a belépése a mennyországba. Megvan a mennyei útlevele. Kettős állampolgár lett ettől a pillanattól kezdve. Istennek van egy másik ajándéka. A Szentlélekről hallottatok? Az eredeti görög Bibliában azt úgy mondják, hogy Szent Szellem is, mi ezt használjuk, de a Szentlélekről van szó, úgyhogy ne éljezetek meg, ez nem egy újabb fogalom. Isten szeretné a Szent Szellemét nekünk adni Jézus után. Mert Jézus befogadtuk a szívembe, ez már a miénk, őrizzük, de a Szent Szellemet is szeretné nekünk adni, hogy legyen segítőnk, támaszunk mindaddig, amíg Jézus vissza nem jön. És ezt egy imádsággal lehet megkérni. Így hangzik az imádságunk. Mennyei Atyám!
Mennyei Atyám!
Azt tanítod az igében.
Azt tanítod az igében.
Hogyha valaki
Jézus nevében
kéri tőled a Szent Szellemedet, te örömmel odaadod őt. Ezért drága mennyei Atyám, a te ígéd alapján
Jézus nevében
kérem tőled a Szent Szellemedet, töltsd be a szívemet
a
Szent Szellemeddel.
A Szent Szellemeddel.
keresztelj meg a Szent Szellemeddel.
Köszönöm, mennyei
Atyám, hogy minden imámat meghallgatod,
és megválaszolod.
Ezért hitben vallást teszek.
Teljes a szívem a Szent Szellemeddel.
Betöltekeztem.
Beteljesedtem.
És megkeresztelkedtem.
A Szent Szellemmel.
Ennek jeleként.
Nyelveken fogok imádkozni.
Ahogy a Biblia tanítja.
Ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Köszönöm, drága mennyei Atyám.
Köszönöm, Jézusom.
A Szent Szellem.
Örökké bennem van.
És örökké velem marad.
És elvezet minden igazságra.
Amen.
Foglaljatok helyet.